Billy Graham a Boldogság titka című könyvéből olvasok fel. Kiadta az Evangéliumi Iratmisszió. 9. fejezet. Boldogok, akiket üldöznek. Máté 5.10. Boldogok, akiket üldöznek az igazságosságért, mert övék a mennyek országa. Ki szeretné, ha üldöznék? A legjobb akarattal sem láthatunk boldogságot abban, ha üldöznek. Senki sem örül, ha ártanak neki. Mindenki azt szeretné, ha a szomszédai jó akarattal volnának hozzá. S nehéz megérteni, hogy áldás lehetne abban, ha az embertársunk ellenséges érzületet táplál irányunkban. Tulajdonképpen azt várnánk, hogy keresztény voltunk, fele barátainkból csodálatot és tetszést váltson ki. Hiszen a valódi keresztény mindennapi életét becsületesség, udvariasság és önmegtagadás jellemzik. Így hát feltételeznénk, hogy ennek megfelelően nagyra becsüli a keresztényt a környező világ. És ezt mondja róla, senki sem vitathatja, derék ember. Mégsem így van. Örülünk, hogy ez a boldogmondás alkalmat ad nekünk arra, hogy elgondolkozzunk az ősrégi kérdésen, miért is üldözik az istenfélőket. Bizonyára már te is felvetetted ezt a kérdést. S talán te is, mint előtted annyian, arra az eredményre jutottál, hogy talán még sincs egészen rendben azoknak a dolga, akiket az igazságosságért üldöznek. Talán valami furcsaság van bennük. Rigolyásak, fanatikusan hisznek, ami helytelenségekre ragadja őket. De ritka az ilyen, sőt a legtöbbször nem erről van szó. Itt egy szellemi törvény áll előttünk, amelyik épp oly megváltozhatatlan, mint a nehézkedési erő törvénye. Mindazokat, akik Krisztus Jézusban akarnak kegyesen élni, üldözni fogják, olvassuk 2 Timóteus 3.12-ben. Ismerjük fel világosan, hogy egy olyan világban élünk, amelyik kivágódott rendes kerékvágásából. Az emberek gyűlölik azt, amit szeretniük kellene. Cívódnak, ahol barátságban élhetnének. És harcolnak ott, ahol békesség volna a helyén való. Sebet ütnek ott, ahol gyógyítaniuk kellene. És elvesznek ott, ahol az volna a kötelességük, hogy adjanak. Igazságtalanul cselekesznek ott, ahol az igazság arra várna, hogy gyertyatartóba tegyék. Olyanok, mint a játékbohóc, amelyiknek a feje súllyal van megterhelve, s bármelyik helyzetben teszik is oda, mindig a fejére áll. Gyermekségünktől kezdve öregségünkig mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy azt tegyük, amit nem kellene tennünk, s hogy elhagyjuk azt, ami kötelességünk volna. Egyszerűen ilyen a természetünk. Túl nagy súly van a fejünkben, s nincs elég súly a szívünkben. Ezért kerülünk fejünk tetejére, mihelyt magunkra maradunk. Emiatt a világ elvakítottaknak tekintette a tanítványokat. Az ember, aki feje tetején áll, nem látja rendes, normális embernek azt, aki a két lábán áll. A bűnös szemében az igaz ember kegyes alak vagy szent fazék, és már puszta léte vád a tulajdon gonoszsága ellen. A keresztény ember mindkét lábával a föld talaján áll, és így a világi ember visszás magatartása még nyilvánvalóbbá válik. Így azután természetes összeütközésre kerül sor, s elmaradhatatlan az üldözés. Amikor a tanítványok megkezdték a munkát, hogy újra rendbehozzák a világot, a tömeg rémülten kiáltozott. Ezek a világ felforgatók itt is megjelentek, Cselekedetek 17.6. Ime itt a keresztények üldözésének tulajdonképpeni oka. Isten igazságossága annyira világfelforgató és annyira ellentmond az emberi magatartásnak, hogy kiváltja a világ ellenséges érzületét. Ha a természeti ember rendesen, normálisan, egyenesen állna az életben, akkor magától értetődő volna kegyesen élni Krisztus Jézusban. 2 Timóteus 3.12. De amióta a sátán szabadjára van engedve ebben a világban, s ameddig az ő gonosz szenvedélyei uralkodnak az ember szívében, sohasem lesz könnyű vagy népszerű dolog Jézus követői közé tartozni. Kikerülhetetlen, hogy ne üldözzék az idegeneket és a zarándokokat idegen földön. A Szentírás ezt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, olyan nép, melyet Isten sajátjának tekint, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik egykor nem részesültetek kegyelemben, most pedig kegyelemben részesültök. Szeretteim, intelek titeket, mint idegeneket és jövevényeket. 1 Péter 2.9-11. Jövevényt, idegent ritkán fogadnak szívesen. Gyakran csak fenntartással fogadják be őket. Bennünket, mint az Úr követőit és olyanokat, akiknek polgárjoga nem ebben a világban van, hanem a mennyben, természetesen úgy kezelnek, mint különös fajta embereket, mint idegeneket. Életünk nem ebből a világból való. Mennyei polgárok vagyunk. Filippi 3.20. Érdekeink elsősorban nem erre a földre irányulnak. Jézus ezt mondotta, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Máté 6.20-21. Reménységünket nem ebbe a világba vetjük. A Szentírás ezt mondja, mert mi mennyei polgárok vagyunk, megtartót is onnan várunk, az Úr Jézus Krisztust, aki elváltoztatja a mi nyomorult testünket, hogy hasonlatos legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas erejével, amely által maga alá is vethet mindeneket. Filippi 3.20-21. Ezért vagyunk mi sok tekintetben talány a természetes embernek. Mint egy maroknyi jobbkezes, egy óriási sereg balkezes között. Rájuk nézve veszedelem, mert kétségbe vonjuk életstílusuk helyességét. Ezért vagyunk a szemükben kellemetlen alakok, minden jónak megrontói, álszemérmeskedők. Mint egykor Jézus ellenségei, épp úgy ez a világ is lenézően kérdezi, nem az ő tanítványai közül való vagy-e te is? János 18.25. Az ember, mert ilyen, nem tudja megérteni, hogyan fáradozhat valaki azon, hogy magát megtagadva éljen. Azt mondják rólunk, bizonyára álcázzuk magunkat, rejtett szándékaink vannak, csak színleljük az önmegtagadást, és életünk merő képmutatás. A keresztény ember őszinte fáradozását gyakran ezzel a jelzővel jutalmazzák, képmutató. Ezen felül azért is üldöznek minket, mert szellemi mérkőzés harc terén állunk. Isten igéje megvilágítja ezt. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, 1 Timóteus 6.12. És egy másik helyen, egy harcoló katona sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki zsoldjába fogadta, 2 Timóteus 2.4. A világ, az érzéki beállítottság és a sátán, ami ellenségünk. Háborús időkben nem lehet várni, hogy az ellenséges hatalmak baráti érzületet tanúsítsanak. Ha a mi fegyvereink nem is testiek, annál inkább az ellenségé, s nekünk számolnunk kell azzal, hogy az ellenség minden eszközt felhasznál arra, hogy üldözzön és pusztítson bennünket. Aki Krisztusban isteni életet akar élni, annak számolnia kell az üldöztetéssel. Az élet küzdelem. Természetes folyás ez a dolgoknak. Az orvosok azt mondják, hogy még a testünkben is harc folyik az egyeduralomért. A vérünkben levő apró lények állandóan harcot folytatnak a bekerülő idegen csirák ellen. A vörös vérsejtek harcban vannak a fehér vérsejtek ellen, hogy a testet életben tartsák. Szellemi síkon is harc tombol. A Szentírás mondja, mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Efézus 2.12. Tehát harcolunk a sötétség világának urai ellen. A sötétség pedig gyűlöli a világosságot. Kutyánk, ahelyett, hogy a mi jó ételünket enné, inkább rothadt dög után ás és azt rágja. Ezen nem lehet segíteni. Ez benne van a természetében. Az ember sem tud azon segíteni, hogy természetére minden szennyes, erkölcstelen és közönséges hat. Addig nem tud ezekre másként reagálni, amíg újonnan nem születik. Valameddig nem alakítja át Krisztus a maga erejével, számolnunk kell azzal, hogy ellenségként áll a keresztényekkel szemben. Végül maga Jézus hangsúlyozza, hogy a keresztény ember sorsa a kereszt. Aki nem veszi fel az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Máté 10.38. Vajon azt jelenti ez, hogy keresztet tűzünk ki kabátunk hajtókájára, vagy nyakláncukra akasszuk azt? Nem. S nem is kell fából való keresztet venni a vállunkra. Hanem azt jelenti, hogy a keresztnek az a szégyene és gyalázata, amelyet Jézus viselt, nekünk is kijár. És ehhez tartozik az is, hogy elvetjük az evilági érzületet és magatartást. Nem kívánunk istentelen emberektől elismerést. Inkább az ellenségeskedésükkel kell számolnunk. Ha üldöznek minket, ez csak annak a bizonysága, hogy mi nem e világból vagyunk, hanem Krisztusban. Az a gúny és az a káromlás, amelyet őrejá szórtak, nekünk is kijut. Krisztus magára vette a kereszt gyalázatát érettünk. Most rajtunk a sor, hogy viseljük azt, ő érette. Pál apostollal együtt mi is azt kell mondjuk, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nekem a világ, és én is a világnak. Galácia 6.14. Pál egyenesen kiváltságnak tartotta azt, hogy üldözik és gyalázzák. Ezzel dicsekedett, mert ezzel szerény mértékben méltóságot nyert arra, hogy részt vegyen az Úr szenvedéseiben. Mindezeknél gondoljunk arra, hogy ebben a boldog mondásban ez áll. Boldogok, akiket üldöznek az igazságosságért. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat mondanak ellenetek én érettem. Máté 5.10.11. Gyakran a magunk balgassága vagy elkövetett hibánk miatt szenvedünk. Ez persze nem jelent boldogságot. Ismertem olyan keresztényeket, akiket kedvtelenség, ítélgetés és taszító magaviselet jellemzett. És azt képzelték, hogy az igazságosság az, ami miatt megütköznek rajtuk az emberek. De nem a szidélyességük és jóságuk hívta ki ellenük az emberek megbotránkozását, hanem éppen ezeknek a keresztény erényeknek a hiánya. Ügyeljünk arra, hogy ne viselkedjünk, prédikáljunk és öltözködjünk megbotránkoztató módon. A rendetlen keresztény nem kedvelteti meg a kereszténységet. Pál apostol ezt mondta, mert azért fáradunk és küzdünk, mivel reménységünket az élő Istenbe vetettük. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. 1 Timóteus 4.10.12. Az a gyalázat, amelyet elszenvedünk, nem más, mint az emberek szívében levő természetes megütközés mindazon, ami isteni és igaz. Ezért üldözik oly gyakran a keresztényeket, és ezt a keresztet föl kell vennünk. Eddig arra a kérdésre feleltünk, miért üldözik a keresztényeket. De most azt kérdezzük, mi boldogság és áldás van ezekben az üldöztetésekben? Urunk megígérte, hogy mindazok, akik üldözést szenvednek az igazságosságért, boldogok lesznek. Örüljetek és örvendezzetek, mondotta, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték a prófétákat, akik előttetek voltak. Máté 5.11.12. Ez a szó, öröm, szinte eltűnt jelenlegi keresztény szókincsünkből. Ez részben onnan van, hogy azt gondoltuk, az örömöt és a boldogságot csak világi élvezetekben, kényelemben és fényűzésben lehet megtalálni. Jakab azonban nem ezt mondotta, örüljetek, ha belesüppettek egy kényelmes párnázott székbe, hanem teljes örömnek tartsátok testvérek, mikor különféle próbáltatásokba estek. Jakab 1.2. Az üldözöttek azért boldogok, mivel ez a menny számára készíti fel őket. Az üldözés a keresztény életnek egyik kísérő jelensége. Fájdalom nélkül nincs fejlődés, szenvedés nélkül nincs dicsőség, harc nélkül nincs győzelem, üldözés nélkül nincs jutalom. A Szentírás ezt mondja, a minden kegyelem Istene pedig, aki az örök dicsőségre hívott el titeket a Krisztus Jézusban, ő maga tesz majd titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. 1 Péter 5.10. Könnyen megfeledkezünk arról, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Róma 8.28. Egyik barátom valamelyik nagy gazdasági krízis alkalmával elveszítette állását, feleségét, házát, de áltatosan megtartotta a hitét, az egyetlen dolgot, ami megmaradt neki. Egyszer megfigyelt egy kőfaragót valamelyik nagy templom építésénél. Megkérdezte őt, amikor éppen egy háromszögű kőtömbön dolgozott, mit csinál vele? A kőfaragó ezt felelte. Látja azt a kis nyilást fönt a boltozaton? Ezt a kőtömböt úgy faragom meg, hogy oda beilleszkedjen. Barátom könnyes szemmel ment tovább. Úgy tűnt neki, mintha Isten szólt volna hozzá a kőfaragón keresztül, és megvilágította volna nehéz megpróbáltatása értelmét. Megfaraglak itt lent, hogy beillesztesselek majd odafent. Titeket, akik itt rövid ideig szenvedtetek, Isten maga akar elkészíteni. Így csengett az iga fülébe. Boldogok, akik az igazságosságért szenvednek, mivel azonosítják őket Krisztussal. A világ ellenséges magatartása érzékelhető bizonyság arra, hogy helyes úton vannak, hogy egy sorba teszik őket szeretett urukkal. Ő maga mondotta, hogy ha az ő oldalára állunk, ezzel automatikusan kihívjuk magunk ellen a világ haragját. És gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. De aki mindvégig áltatos marad, az megtartatik. Máté 10.22. Krisztust egy számkivetésben levő királyhoz lehetne hasonlítani. Ránk, akik az ő követőinek valljuk magunkat, gyakran gúnyosan tekintenek. Ha mellé állunk, elveszítjük tekintélyünket, üldöznek minket. Te megmondatott, hogy egy nap, mint királyok és papok, aktív részt veszünk az ő királyságában. És erre gondolhatott Pál apostol, amikor ezt mondotta, én azt tartom, hogy a mostani idők szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd nyilvánvalóvá lesz rajtunk. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róma 8, 18-19. Ha teljes életünkön át is szenvednünk kellene, az örökké valósághoz viszonyítva ez csak rövid időt tenne ki. Óriási vagyon örökösei vagyunk, akik néhány napi szenvedést és nélkülözést szívesen magunkra veszünk, de biztos a reménységünk, hogy hamarosan birtokába jutunk a mesés örökségnek. Ez a dicsőséges remény már most beragyogja a mi gyakran szürke életünket. És az élet sohasem veszítheti el értékét, ha minden jelen való kellemetlenség fölött ott van az a bizonyosság, hogy mi a király gyermekei vagyunk. A panaszkodás értelmetlenné válik, a világi magatartás nem méltó hozzánk, a szeretet, jóság és szelídség lesz isteni nemességünk ismertető jelévé. Az akadályokat legyőzzük, a sérelmek burkolt áldásokká válnak. Minden seb a gyógyulás jelképe, és valamennyi keresztbe egy korona van beleszőve. Végül azért áldásos az üldözés, mert ez adja a sötét hátteret a valódi keresztény élet tiszta ragyogásához. Minden nagy művészi alkotásban épp úgy van fény, mint árnyék. Nem csak a napfénnyel telített élet boldog. Ott található a legmélyebb öröm, ahol fények és árnyak valódi szépséget hoznak létre. A legnagyobb zeneköltők azok, akik a szomorúságot is dallamba tudják önteni. Fanny Crosby, a vak költőnő, akinek a szíve égett a Jézusban való hittől, örök éjszakába merült szemével is többet látott, mint a legtöbbünk. Csodálatos lelki énekeket költött, amitől a szív és az élet örömmel telik meg. Pál és Silás éjfélkor a tömlöc mélyén, Filippiben, a börtönőrtől megvesszőzve, kísérőzenegyanánt énekeltek. És az a tűrés, ahogyan a szenvedést és az üldöztetést elviselték, a pogány börtönőr megtéréséhez vezetett. A mártírok vére belevegyül abba a vakolatba, amely összetartja a civilizáció köveit. Krisztus követőinek önfeláldozása az évszázadok folyamán felmérhetetlen hozzájárulás kultúránkhoz, erkölcsünkhöz és hitünkhöz. Szívünk mélyén él a tudat, hogy még mindig vannak olyan értékek, amelyekért érdemes meghalni, és hogy a hit nélküli élet rosszabb, mint a halál. Ezért, Isten gyermekei, ne essetek kétségbe a szenvedésben és az üldözés idején. Thornton Wilder író mondja, sebek nélkül hol volna az erő, amely a te halk hangodat reszketve viszi az emberek szívébe? Maguk az Isten angyalai a mennyben sem tudnák úgy meggyőzni a föld nyomorult és tévelgő fiait, mint az az emberi lény, akit kerékbe tört az élet. A szeretet szolgálatában csak sebesült katonák számítanak. Sanders vértanú végső szavai ezek voltak. Üdvözd légy, Uram keresztje! Már nem okoz fájdalmat a tűz, mintha csak pelyhes ágyban feküdnék. Ó, igen, áldás volt ott, megemésztő boldogság. Egy másik vértanú így tett bizonyságot. Láncaim csörgését muzsikának hallottam. Ó, mi vigasz a jó lelkismeret! Megcsókolta a cölöpöt, és így kiáltott föl. Én nem vesztem el életemet, csak egy jobbal cserélem föl. Égő szén helyett gyöngyöket kapok. Senki sem kívánja tőled, hogy úgy szenvedj, mint a mártírok szenvedtek. Ma olyan időszakban élünk, amikor a sátán pszichológiai harci eszközöket használ. Jézus mondta, szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat mondanak ellenetek, én érettem. Máté 5.11. A nyelv gyakran mélyebb sebet üt, mint a kard. Néha az ostorcsapásnál is nehezebb elviselni, ha kigúnyolnak és kinevetnek. Némely olvasó talán úgy képzeli, hogy ő nem él isteni életet, mivel őt nem üldözik nyilvánosan. Nem szabad ilyen következtetéseket levonni. Bár most is vannak olyan országok, ahol a keresztjének, uruk nyomdokainak határozott követésével a halálukat idézik elő. Az üldözés mértéke, amelyet nekünk keresztényeknek el kell szenvednünk, és amelyre felkészülhetünk, a környezetünktől függ, és attól a korszaktól, amelyben élünk. Ismertem olyan túlbuzgó keresztényeket, akik tudatosan idézték elő üldöztetésüket, mivel attól tartottak, hogy máskülönben életük nem elég isteni. Nem minden időben, és nem minden keresztjének kell szenvednie. Urunk életében is volt olyan időszak, amikor növekedett testben, bölcsességben, értelemben, és kedvet talált Isten és az emberek előtt. A népszerűség ideje azonban rövid lejáratú volt, kereszttel végződött. Az a fő, hogy Krisztussal járj, ő neki élj. Gondod az legyen, hogy ő neki tessél. Egyébként jöjjön, aminek jönni kell. Soha se hagyd el nomdokait, egy lépésnyire se, se jobbra, se balra, se azért, hogy keresztet válasz magadnak, se azért, hogy kitérj az elől. Ha nem is vagyunk rendelve arra, hogy mártír koronát viseljünk, de vértanúságra kész szívet hordozzunk keblünkben. A népszerűség és hizelgés veszedelmesebb lehet a keresztényre, mint az üldözés. Ha minden simán történik, nem könnyű a szellemi egyensúlyt és a helyes magatartást megőrizni. Pállal együtt meg kell tanulnunk a bővölködést is, meg a szükölködést is, és hogy minden helyzetben tudjunk megelégedettek lenni. A fő dolog marad, hogy Jézussal éljünk, és az ő nyomdokain járjunk, s az a vágy töltsön be minket, hogy tetszésére legyünk. Akkor bármi is történik, tudjuk, hogy az ő akaratával történt. Hogy felbecsülhetetlen tanításban részesítsen, és felkészítsen minket a szolgálatra. Jelenlétével gyümölcsözővé teszi körülményeinket, legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek. Három megkötözött hébert vettetett Nabukodonozor a tüzes kemencébe, de a király ezt mondta, ime négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük, de a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiái. Dániel 3.25. Isten fia velünk van a szenvedések között, és ez kimondhatatlan boldogság. Amen.